Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltár mindhárom versét. A 23. Zsoltár így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Istenünk írott igéjét, a Lukács szerinti evangélium 4. fejezetéből olvasom a 14-től a 30. versig terjedő részt. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáredbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött, ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is a saját hazádban. Majd így folytatta. Bizony, mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben, Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken. De egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg csak a Szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. Ő azonban átment közöttük, és eltávozott. Az Úr tegye áldottá, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Most pedig gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy nem hagytál magunkra minket, sem a teremtett világot, hiszen amikor tőled elfordultunk és elveszettek lettünk, Szent Fiadban, Jézus Krisztusban utánunk jöttél, kerestél és ránk találtál, velünk megbékéltél, előttünk utat nyitottál és reménységet adtál. Most pedig e vasárnappal ajándékozol meg minket, amelyen Krisztus gyülekezeteként lehetünk együtt, hogy téged megszólítsunk, igédre figyeljünk és téged magasztaljunk. Kérünk, hogy ne nézd a mi bűneinket, hanem a te kegyelmed legyen a szemed előtt. Add meg nekünk a te lelkedet, hogy neked tetsző életet élhessünk. Megvalljuk, hogy erre az élet szentségre egymagunk nem tudunk eljutni. Csak a veled való találkozás és közösség hívja fel a figyelmet hiányosságainkra, betegségeinkre, melyek orvoslását is csak nálad kell keresnünk. Engedd meg nekünk, hogy bár emberi szavakkal, emberi hangokkal, de a tőled jövő világosság fényében tudjunk téged magasztalni. Köszönjük, hogy abban a reménységben folytathatjuk hálaadásunkat, hogy te meghallgatsz, segítségünkre sietsz, szólsz és irányt mutatsz nekünk. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 235. dicséret 4. versét. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom a gyülekezetnek. Ez az ige pedig megvan írva a Lukács szerinti evangélium 4. fejezetében, az előbb olvasmányként elhangzott rész folytatásában, a 31-től a 37. versig terjedő részben eképpen. Jézus lement Kapernaumba, Galilea egyik városába, és tanította őket szombaton. Ők pedig álmélkodtak tanításán, mert szavának hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt, némulj el és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette az embert közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úrban, Jézus Krisztus e világi küldetése kezdetének két nagyon jelentős állomása volt a názáreti és a kapernaumi zsinagóga, ugyanis ezen a két helyen véghez vitt cselekedetek szorosan összekapcsolódnak egymástól, és igazán csak akkor érthetjük meg az ezekben elrejtett üzenetet, hogyha ezeket úgy egymás folyamataként látjuk és kezeljük. Jézus először az olvasmányban elhangzott, hogy bejelentette Názáretben az örök időkre érvényes messiási programját, amikor Ézsaiás próféta könyvének szavait önmagára és saját küldetésére alkalmazta. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak. És tulajdonképpen, ami innentől következett, és ami ebből fakadt, és elkezdődött Kapernaumban, és tartott egészen a mennybe menetel napjáig, sőt, az ige és a Szentlélek által az egyház közösségében tart a mai napig is, az nem más, mint ennek a bejelentésnek a gyakorlati megvalósulása. És a foglyok felszabadításának első állomása volt az alapigénk tanúsága szerint Lukács evangéliumából annak a kapernaumi, ördögi, tisztátalan lélektől megszállott embernek a meggyógyítása, akivel ott a zsinagógában találkozott Krisztus. Nyilvánvalóvá válik így ezt a két történetet egymás mellé helyezve, hogy ami még Názáretben olyan ünnepélyesnek, emelkedettnek és szívet melengetőnek hangzott és szólt, az a gyakorlatban nagyon kemény harc, mert nagyon kemény harcot jelent a fogságban élő emberért harcolni Jézusnak, hiszen láthatjuk, hogy már Názáretben Jézusra támadtak, és ez az ellenséges magatartás folytatódott Kapernaumban is. Az ördögi erőktől, tisztátalan lelkektől és megszállottságról szóló újszövetségi részek, valljuk be őszintén, hogy mindig zavarba ejtenek minket, és nehezen közelítünk hozzájuk, és nagyon nehezen tudjuk elhelyezni ezeket a részeket az Istennel való kapcsolatunkban, a hitünkben, az Isten képünkben, és még nehezebben tudjuk a helyén kezelni ezeket a mindennapi életünk szintjén. Tudjuk nagyon jól, hogy ezen a téren, úgy a gondolatok szintjén két nagyon szélsőséges megközelítés létezik, és természetesen a kettő között ezeknek az árnyalatai. Az egyik szerint minden rosszat az ördögök és a teljhatalommal rendelkező ördögi erők okoznak, akiknek Isten oda vetette az embert. A másik megközelítés, a másik véglet pedig ennek a szöges ellentéte, hogy tulajdonképpen nincs is az ember felett uralkodni képes gonosz hatalom, hiszen minden ilyen gonosz és rossz megnyilvánulás, amit tapasztalunk, vagy amit az emberekből sugárzik és árad, az mind-mind visszavezethető lelki, pszichológiai, pszichikai jelenségekre. Tény, hogy abban az időben, amikor Jézus élt és szolgált az emberek között, akkor az akkori emberek életét, a mindennapjait, a gondolkodását sokkal jobban meghatározta egyfajta démonhit, hiszen minden egyes betegségnek, még a testi megbetegedéseknek is egy ilyen démoni hátteret tulajdonítottak, ami nyilván ami mai lehet felvilágosult elképzelésünkben, világképünkben már nehezen fér bele, ahol az orvostudomány meg tudja mondani szinte mindenről, hogy mi áll egy-egy betegség hátterében. Azonban ahhoz, hogy megértsük ennek a kapernaumi történetnek a lényegét és az üzenetét, nem szükséges egy ilyen feltétlen nagy ellentétet látni az akkori világ és a mai világ között. Mert az üzenet megértéséhez hiszem, hogy akkor jutunk közelebb, hogyha feltesszük azt a kérdést mi magunk is, hogy van-e ebben a történetben valami olyan, ami minden időre, minden emberi életre igaz és érvényes igazságot hordoz magában. Mert ha nem, akkor a kapernaumi ördögűzés története megmarad egy olyan régi történetnek, amely felett elsiklani nem tudunk, de csak megállhatunk mellette, és csodálkozhatunk, hogy lám Jézusnak még e fölött is volt hatalma, még az ilyen szélsőséges, egész emberi testet és lelket ide-oda vető démoni hatalom felett is volt ereje, de akkor kimondhatjuk, hogy ez a tapasztalat, ez már csak a múlté, mert a mi mostani tapasztalatunk azt mondja, hogy ez ilyen mértékben minket úgysem fenyegethet. A válasz az ige alapján megerősíti azonban azt a közhelyes fordulatot, hogy az ördög nem ezekben a rendkívüli megnyilvánulásokban, hanem sokkal inkább a részletekben rejlik. Ugyanis amikor ez a tisztátalan lélek leleplezi Jézust az emberek előtt, akkor tulajdonképpen és elsősorban saját magát és a működésének, küldetésének, az egész motivációjának a mikéntjét leplezi le. A lényeg ugyanis az, és ezt kell tisztán látnunk, hogy volt ennek az embernek valami hatalmas, reménytelen, és ilyen értelemben valóban emberen túli megkötözöttsége, szomorúsága, szorongása, és az életet elviselhetetlenné tevő állapota. Pontosan ő egy volt azok közül, a foglyok közül, akiket Jézus az ige hirdetésében említett Názáretben, és amely valóságról Péter első levele így szól: vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben szilárdan. Pál apostol ezt a hitben való szilárd ellenállást kiegészíti, és egyenesen fegyverkezésre hívja a gyülekezeteket. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. És ez a fegyver tulajdonképpen az Isten igéje. Pontosan az a hatalommal bíró és hatalommal teli isteni szó, mellyel Jézus egy pillanat alatt űzte ki ezt az ördögöt az emberből. Názáretben arról volt szó, hogy Jézus bemutatkozott azoknak, akik ott voltak, és elmondta a messiási küldetésének, programjának a lényegét, a summáját. És itt Kapernaumban pedig a tisztátalan lélek mutatkozik be Jézusnak, és mutatkozik be az embereknek. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? És ebben a kérdésbe burkolt bemutatkozásban lepleződik le ennek a léleknek, vagy lelkületnek az igazi arca, vagy sokkal inkább az arc nélkülisége. Hiszen Krisztus örömhírt hozó szava után ő nem tud mást mondani, csak annyit, hogy semmi köze nincsen ahhoz, aki Krisztus maga, és mindenben a szöges ellentéte az Úrnak. És így lepleződik le ennek a léleknek az igazi természete, a fő munkaterülete. Isten teremtését, teremtményét, az embert visszahúzni, visszaszorítani az őskáoszba és a teljes reménytelenségbe. Azt gondolom, hogy ez a munka nagyon is tetten érhető ma, a mai világunkban, amikor a tagadás kultúráját éljük. Ugyanis az elhatárolódások világa vagyunk mindenestől. Mindenki mindenkitől igyekszik elhatárolódni, de ezt sohasem az egyenes és őszinte, igenleges kimondások szintjén tesszük, hanem mindig a nemleges válaszadás szintjén. Ideológiák, nemzetek, csoportosulások és emberek mondják ki, hogy mi nem vagyunk ez, vagy nem vagyunk az, vagy nem vagyunk amaz. De ebből a tagadásból nem lehet országot, nem lehet közösséget, nem lehet jövőt, és nem lehet embert építeni. Olyan sokszor tapasztaljuk mi is, amikor mások közelednek hozzánk, vagy amikor figyelünk a világ változásaira, hogy mennyi minden olyan titokzatos, olyan sejtelmesen történik. És annyira vágynánk mi is arra, hogy akik közölnek velünk valamit, elmondják a szándékukat, az életünkkel, a tervüket azzal, hogy mi is történjen most velünk, hogy olyan őszintén, tisztán és minden leplezés nélkül tegyék mindezt. A Jézusnak szegezett mi közünk hozzád csalóka fölényeskedése mögött ott van az emögött rejlő önző cinizmus, mely nem sokra tartja a világot, és csupán annyit kér belőle, ami éppen az ő életéhez, a lét minimumhoz szükséges, az élete éppen hogy fenntartásához, szinten tartásához, és azon kívül pedig őt hagyja békén mindenki, és nem érdekli őt semmi. Ez valóban nem áll távol tőlünk. Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Folytatja ez az ember, folytatja ez a tisztátalan lélek, és tovább mélyíti a benne lévő reménytelenség érzését. Hallottuk, hogy Jézus programja az újjáteremtés, mindig a jövőbemutatás, és ez az ördögi terv pedig ezen a téren is ennek az ellentéte. Isten terve sohasem a körülményeink, az emberi lehetőségek figyelembe vételével, a realitásokkal való számolásból indul ki, hanem éppen ezek ellenére kínál fel tovább lépést, és ennek ellenére is mégis milyen egyszerű és mégis milyen szörnyű belehelyezkedni a másik oldal álláspontjába, és kimondani akár még a saját életünk viszonylatában is azt, hogy valaminek vége van, hogy kudarcba fulladtunk. Ez a pesszimista tehetetlenség, kiszolgáltatottság sokszor már a legkisebb ellenállásba ütközésnél is megjelenik és megjelenhet az életünkben. Hiszen gondoljunk arra, hogy milyen sokszor elhatározunk dolgokat, és legyenek ezek akár jó dolgok, előremutató kezdeményezések, és hogyha ezekre visszagondolunk, hogy mik voltak már az életünkben, mi mindenbe fogtunk már bele, és kezdtük el, és hogy ezeknek hányadát tudtuk véghez vinni, és valóban megvalósítani, és a legvégsőkig kitartani, akkor lehet, hogy egy nagyon szomorú eredményt kapunk, vagy számadatot. Az ige figyelmeztet arra, hogy nem a mi feladatunk eldönteni, durván fogalmazva, hogy mi érett meg a pusztulásra az életünkben, és mi nem. És finomabban fogalmazva, vagy megfordítva ezt a negatív mondatot, a mi feladatunk pontosan az, és itt lehet szembe helyezkedni ezzel a fajta ördögi, tisztátalan lelkülettel, hogy Istennek a legvégsőkig fenntartsuk azt, és komolyan számoljunk is ezzel, hogy minden helyzetből kész tovább vezetni és újjáteremteni minket. Láthattuk, hogy a tisztátalan lélek szava nagyon is valóságos, nagyon is mai szó, melyben nagyon is valóságos érzések és lelki állapotok fogalmazódnak meg, és nem szabad ezeket semmisnek vennünk, és azt mondani, hogy ezek a mi életünkben úgysem jelennek meg, hiszen időről időre felbukkannak és ott vannak. És ezen a ponton mi is találkozunk a pesszimista, a cinikus, a negatív, vagy ezzel a tagadó állásponttal és látással, azzal a különbséggel, hogy nekünk megadatott az a kegyelmi ajándék, hogy felöltjük és felölthetjük azt a lelki fegyverzetet, melyről Pál apostol is írt az efézusbeli gyülekezetnek, és amelynek biztos alapja Jézus názáreti szava, teremtő hatalommal bíró szava, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. A folytonos tagadás, a szembehelyezkedés és a nemet mondás helyett a miénk az az igenlő és életigenlő hitvallás, hogy tudjuk, hogy Krisztusban az élet diadalmaskodott a halál felett. Az új szövetség ennek értelmében még az ördögi hatalmasságokról és erőkről is, amikor szól, akkor mindig tisztán evangéliumot hirdet. Mert a gonosz hatalma sosem csak úgy önmagában jelenik meg, és sosem csak a pusztulást látjuk, hanem éppen ennek a hatalomnak és erőnek a pusztulását, hiszen Jézus felette aratott győzelmével összefüggésben látjuk mindig ezeket. A gonosz hatalma, ahogyan ebben a kapernaumi történetben is olvastuk, mindig nagyon valóságos, kézzelfogható, és a léte sohasem kérdőjeleződik meg az új szövetség lapjain, de egy valami biztos, hogy nincsen szilárd alapja, mert csak akkor tud érvényre jutni, és csak akkor tud létezni ebben a világban, hogyha mi emberek, vagy emberi együttélések, társadalmak utat adunk neki, és engedjük, hogy előtörjön. A Jelenések könyve a maga titokzatos nyelvén fogalmazza meg ezt, amikor a tengerből előjövő sárkányról vagy fenevadról szól, aki egymaga testesíti meg és szimbolizálja az emberiség összes bűnét és mind azokat a csoportokat, embereket, akik az Istentől elszakadottság állapotában élnek. És a történet vége itt is az lesz, hogy a bárány diadalmaskodik a fenevad felett. Némulj el és menj ki belőle. Olyan tiszta, olyan egyszerű szavak, mindenféle sallang, körítés, nagy procedúra és szertartás nélküli, isteni, teremtő szó ez. És valóban Jézus szavára elnémul mindaz, ami korábban a tisztátalanság, az Istentől elszakadt, kificamodott élet jellemzője és forrása volt. A győzelem itt is, ebben a történetben is a bárányé, és az ő igéjével való találkozás leplezi le, és csak ez leplezi le egyedül mindazt, ami a rabságban, a fogságban élő lelkek életében végbe megy. A nagy halfogás történetében, amit nem sokára olvasni is fogunk Lukács evangéliumában, ugyan ez jelenik meg, ahol Jézusnak még ezt sem kell mondania, hanem Péter pusztán csak látva a nagy fogástól roskadozó hálókat, látva azt a csodát, hogy kicsoda az Isten, odaáll és megvallja Jézusnak az ő gyengeségét, hitetlenségét és hiteltelenségét, és csak annyit tud mondani, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A gonosznak, a rossznak a munkálkodása mindig ilyen kristálytisztán, csak a Szent Isten, Jézus Krisztus és az ő szent lelkének a jelenlétében lepleződik le a mi életünkben is. Nagy titok ez a munka, de még nagyobb titok az, hogy az Isten minden áron győzni akar felette, és ennek a győzelemnek a munkálkodását, az Isten ördögi erők felett aratott győzelmét kérhetjük újra és újra, a Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. És a mi atyánk, de különösen ez a kérés tartalmazza azt, amit ez a mai napi alapige is tartalmaz, hogy a harcot csak abban az egy esetben veszítheti el az ember, hogyha az Istent veszítjük el. Abban az egy esetben tényleg a sárkány, tényleg a fenevad győz. De üzeni számunkra ez a kapernaumi történet, hogy Jézus Krisztus nem mond le rólunk, és kész megállt parancsolni ezeknek a romboló és negatív lelkületeknek. Így végezetül, összefoglalásul, igaz lehet, hogy az ördögi erőkről szóló új szövetség ide, különösen az evangéliumi részek mindig zavarba ejtenek minket, és elrettentőek, de lássuk meg ezek között azt, hogy, és a saját életünk történéseiben is ugyanazt, hogy sosem vagyunk egyedül ebben a harcban. És még ez a küzdelem is Istenhez vezet közelebb minket, aki hatalommal és erővel parancsol, és áll oda mellénk, hogy végül Pál apostol szavaival valhassuk meg a fogságból megszabadult lelkek öröm üzenetét, boldog tapasztalását, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amen.